Mindenki bemutatkozással kezdte, hogy hogyan került a közösséghez. Én is elmondom, hogy több generációs adventista családban nőttem fel, és 18 éves koromban keresztelkedtem. Hát túl sokat nem dicsekszem azzal, hogy mennyire megalapozott volt a keresztségem, és mennyire megtérésen alapult, de azért egy néhány szóval elmondom, hogy ez a lelkész, Somi Lajosnak hívták, aki a gyülekezetünk lelkésze volt, és felkészítette keresztségre, azt mondta nekem, hogy Jenőként, te adventista családban nőttél fel, te ismered a hitelveket, itt van gépelt formában valami hitelv gyűjtemény, olvasd át, ha van valami kérdésed, tedd fel, és akkor június 21-én lesz a keresztség. Ez volt a keresztségi felkészítésem. Amit én az igéről tudtam, és a közösséggel, ami kapcsolatom volt, az édesanyámon keresztül volt, aki nagyon komoly hívő volt. Én már akkor elhatároztam magamban, hogy szeretném az ismereteimet bővíteni, beiratkoztam még talán a középiskola negyedik osztályában a Szent Lelkészképző előkészítőjébe, úgyhogy keresztségem után 1973-ban megkezdtem én is a tanulmányaimat. A közösség akkori egyetlen lehetséges lelkészképzőjében, a Szent Lelkészképzőben. Én azt szeretném mondani, hogy amit én akkor nem nagyon tudtam érzékelni, de valójában áthullámzott a közösségen, és ma is nagyon nagy problémának tartom, hogy nagyon sokan úgy voltunk a közösség tagjai, hogy azt a reformációs gondolatot és alapelvet, hogy egyedül a Szentírás azt valahogy felváltotta ez a sola ecclesia elv, nem a sola scriptura, hanem a sola ecclesia. Bíztunk az egyházban. Tudtuk, hogy az advent közösséget a Jóisten hívta el, és az egyház szervezete az tulajdonképpen kinyilatkoztatja az igazságot, nekünk túlságosan sokat nem kell gondolkodni, de annak ellenére van egy fórum, itt van a Szent Lelkészképző Intézete, és szerezünk ismereteket, mélyebb ismereteket, és eléggé sokan voltunk így, hogy bíztunk az egyházban. Ez azért érdekes, mert így egy kicsit érthetőbb az is, amit Zsuzsika elmondott, hogyha még torzulások is jönnek létre mondjuk egy unióban, vagy egy országban, az evangélium képviselete terén, de hát azért a világ közösség azért a helyén van, és képviseli az igazságot, és tényleg sokan reménykedtünk is abban, hogy akkor, amikor bekövetkezett a válság, akkor majd bejönnek a testvéreink, és rendbe rakják itt a dolgot. Hát azóta már egyfajta csalódásokon keresztül menve azt kell mondanunk, hogy ez a sola ecclesia elv, hogy egyedül a közösségben kell bízni, tehát ez a közösségbe vetett bizalom, meg hogy ez a kinyilatkoztatás forrása számunkra, ez továbbra is jelen van a közösségben, és meghatározó jelenleg is nagyon sok gyülekezeti tag számára. Tehát nem a Szentírás az egyedüli mérce, és a személyes bibliakutatás határozza meg sokaknak a gondolkodásmódját és a személyes hitét, hanem az, hogy mit képvisel az egyházunk. Ez egy nagyon masszív katolikus teológia és katolikus ideológia, hogy az egyház a kinyilatkoztató, és nem a Szentírás. Ugye reformátorok ezért sem emelték fel a szavukat. Nos, tehát ugornék 1975-höz, akkor kezdtük el, én Árvai Mártika évfolyamába tartoztam, a harmadik évfolyamot. Igazság szerint én olyan túlságos nagy meggyőződéssel nem rendelkeztem, meg nagy ismeretekkel, hogy tulajdonképpen mi folyik itt a háttérben. Elmentem én is összejövetelekre, meg olyan kis táborokba, megbeszélésekbe, ahol kitárgyaltuk azt, hogy mi is folyik itt az egyházban. Én igazából 1975 novemberében éreztem magam leforrázva, amikor felhívtak a második emeletre, ott volt az egyház tanácsnak az irodája, és hát legnagyobb megdöbbenésemre az egyik konzultációról hívtak fel, tehát ott a Székely Bertalan utcában tartottuk ezeket a lelkészképző konzultációkat, felhívtak, és ott volt az egész egyházvezetés, akkor már Egervári Oszkár testvér el volt bocsátva novemberben, és hát József bácsi, Szakács József bácsi, akit én úgy nagyon tiszteltem, szerettem, jópofa ember volt végeredményben, elmondta nekem, hogy látják, hogy mennyire jó tanulmányi eredményeim vannak, és úgy döntöttek, hogy felvesznek szolgálatba. És kiszűrődött valahogy a szavai mögül, hogy azoknak a helyére fognak felvenni, akit elbocsátottak. De mielőtt még azért szolgálatba állítanának, és látják, hogy én be is fogom fejezni a lelkészképzőt maga idejében ezzel a lendülettel, hogy én elkezdtem a szolgálatot, egy gyakorlati kérdést szeretnének feltenni. Ezt engedjétek meg, hogy elmondjam, mert nagyon érdekes. És azt egy példát mondott el, hogy tételezzük fel, hogy majd én lelkészként ki fogok kerülni egy gyülekezetbe, ahol egy héttagú bizottságnak a ülését kell vezetnem. A héttagú bizottság valamilyen kérdésben megoszlik, egy személy csökönyösen ellenemond a másik hat bizottsági tagnak, hogy oldom meg ezt a problémát. Hát ugye a legkézenfekvőbb az, hogy meggyőzöm azt a csökönyös ellenkező szemét arról, hogy ne szavazzon a jó rend ellen. És hát ehelyett én azt mondtam, azt a választ adtam, hogy először is megnézem, hogy a Biblia melyik álláspontot támogatja, az egy személyét, vagy a hat személyét, és hogyha az egy személyét, akkor mint felszentelt lelkész odállok az egy személy mellé, és meggyőzöm a hat tagot arról, hogy ők is inkább a Szentírás elveit fogadják el és gyakorolják. És a legnagyobb meglepetésemre, én akkor még ezt nem értettem, hogy ez példabeszéd. Azt mondta Szakács Józsi bácsi, hogy bocsánat, de itt nem erről volt szó. Mert Egervári Oszkárt nem, és akkor értettem meg, hogy tulajdonképpen ez egy példabeszéd volt. Nem azért kellett elbocsátani a szolgálatból, mert hitelvi dolgokban szavaztak volna. Itt egy kizárólag csak ilyen gyakorlati dologról volt szó, nem fogadta el az elhelyezést. És akkor így nézegettem többieket, Agárdi Pista bácsi, Olá Károly, Erdélyi Laci bácsi, ezek voltak ott az egyháztanács részéről, bátorítottak, biztattak, hogy de azért vállaljam csak el a szolgálatot, és lépjek be a szolgálatba. És tulajdonképpen, ami számomra nagyon meghatározó volt, az, hogy akkor az egyházunk elnöke, Szakács Józsi bácsi azt mondta, hogy nézd, gyönőkém, én a család régi barátja vagyok, egyet tudok neked ajánlani. Én nekem megvannak a belügyminisztériumban kapcsolataim, el tudom intézni neked azt, hogy ne hívjanak be sorkatoni szolgálatba, hogy elvállalod ezt a felajánlást. Hát el tudjátok képzelni, hogy egy adventista fiatalnak mekkora mézes madzag az, hogy nem kell sorkatonai szolgálatot teljesíteni egy olyan rendszerben, egy ilyen ateista rendszerben, ahol a katonai szolgálat az valami szörnyű terhet jelentett, se tiszta étkezés, se szombatünneplés, trágár környezet, megalázás, szóval mindenképpen nagyon egy mézes madzag volt számomra ez. Hazamentem, imádkoztam, azt mondta, nem kell választ adni, légy szíves, legközelebb, amikor konzultációra jössz, akkor add meg a választ. Nem mentem többet el konzultációra. Az volt az utolsó. Úgyhogy 1976 és 1978 között sorkatonai szolgálatot teljesítettem, ahol direkt rám állítottak olyan tiszteket, akik megpróbáltak átnevelni. Én a megtérésemet 1975-től datálom, nem a keresztségemtől. Nézzétek el nekem. Jóisten bevitt egy olyan próbába, ahol tényleg a Szentírásra tudtam csak egyedül támaszkodni, és vizsgáztatni kellett a hitemet. 1976-ban, amikor leszereltem a katonaságomról, nem mondok semmit, nagyon nagy hitbeli tapasztalat és nagyon nagy megerősödés volt számomra az, hogy hogy a Jóisten bevitt engem ebbe a próbába, és nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy így alakultak az események. 1979 magaságában megkértek a testvérek, hogy én is vegyek részt az ige szolgálatban. Először csak hétvégi ige hirdetőként, majd 1980-tól kezdődően területre is kihelyeztek. Makóra költöztem a családommal együtt. Frissen fölépült házunkba beköltöztek Árvai Mártikáék. Érden laktak 2 évig addig, amíg mi Makón egy szolgálati lakásban voltunk ott, és volt egy nagyon meghatározó élmény. Egyszer meglátogatott az ottani lelkész, aki tagja is volt talán már akkor az Unió Bizottságnak, Fazekas testvér Szegedről, csak úgy olyan baráti módon meglátogatott bennünket, és onnantól kezdve megkezdődtek a zaklatások. Onnantól kezdve kaptunk egy levelet, hogy büntetést kell fizetnünk, mert a konyhába imádkozunk, a szobában meg Isten tiszteletet tartunk, és nem lakást, talán még emlékszel erre a levélre, nem lakásként használjuk azt, amit mi nem, bocsánat, hogy értsétek, ez nem bérlakás volt, ez magántulajdonú lakás volt, de mégis ilyen jellegű volt a reagálás. De annyira egyértelmű volt az összefüggés, hogy a látogatást követően már tudták, hogy hol van a konyha, tudták, hogy hol van a szoba, hogy a szobában istentiszteleteket tartunk, meg ott imádkozunk. 1982-ben mi családommal együtt visszaköltöztünk Érdre, és 1982-ben én kikerültem a hivatásos szolgálatból, polgári foglalkozásban dolgoztam tovább, hétvégig hirdetőként. 1984-85-ben volt egy érdekes dolog, amiről valószínű hallottatok már. Bozsván volt egy prédikátor értekezlet, ahol Karcsi ismertetett egy könyvet, amit talán ő fordított le, Willend 1888-as üzenet, amit a prédikátorok miután tanulmányoztak, óriási világosságként értékeltek. Akkor volt nekem egy barátom, aki tagja volt a kis formálódó illegális közösségünk vezetőségének, reformadventista közösségből jött át Háló Sándor, ő felháborodottan jött vissza Bozsváról, hogy itt valami tévtanítás irányába indul el a közösségünk, mert Jones és Wegener tanítását próbálják áterültetni a közösségre, hogy Jézus abban a testben jött el, amilyen testben mi is élünk, és ez botrányos, mert hogyha Jézus ilyen testben volt, akkor őrá is kiterjedt az eredendő bűn, akkor neki is megváltóra lenne szüksége, és nekem egy nagyon logikusnak tűnt ez az érvel, és úgy elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy most vagyunk azon a ponton, hogy hitbelileg is el fog hajolni a világközösség tanításától a keresztény advent közösség. És hát úgy nagyon sokat foglalkoztunk ezekkel a dolgokkal, kelemvölgyi gyülekezetben voltunk, ott vitafórummá vált az egész kelemvölgyi gyülekezet, emlékszem, jöttek Zsuzsikáék, Karcsiék, Oszi bácsiék, hogy így hitbelileg is tisztázok ezt a tanítást. Aztán végül én egy kicsit belefáradtam, 1989-et követően, amikor már a rendszerváltás volt, és én azt mondtam, hogy okafogyottá vált az, hogy külön álljunk, mert megszűnt a SZET, megszűnt az Állami Egyházügyi Hivatal, mi, akik a Biblia tanítását képviseljük, menjünk vissza, aki csak úgy látja jónak az Unióhoz, vagy akkor még egyháztanásnak nevezték, tehát lényegében a hetednapi ünneplő adventista egyház hivatalosan elismert részéhez, javítsuk fel a közösséget, dolgozzunk értük, aranyos testvéreink, jó testvéreink vannak ott is, úgyhogy 1989-ben többen visszaszivárogtunk az Unióhoz, és hát elkezdődött az a korszak az életemben, ami az a 13 év, amit én az Uniónál töltöttem, egy borzasztó nagy szenvedés volt. Azért volt számomra nagy szenvedés, mert én itt ebben a mozgalomban, ebben a úgynevezett egervári csoportban, mert ez volt a hivatalos neve, abban az időben, amikor még rendszerváltás előtt nem volt elismert közösség, hozzászoktam ahhoz, hogy az ige talaján mozgunk és evangelizálunk. És nekünk küldetésünk van a világhoz, és én visszacsöppentem egy olyan közegbe, ahol klubélet folyt. Végeredményben sokáig nem is tudtam megfogalmazni, hogy mi a problémám, mert jól éreztük magunkat, kórus találkozókat szerveztünk, utaztunk, énekeltünk, az evangelizáció is megvolt alkalmanként tartva, de ezek olyan névleges megmozdulások voltak, mert leginkább csak mi közösség tagjai látogattunk, rokonokat, ismerősöket lasszóval becserkésztünk, akik úgy udvariasságból eljöttek, meghallgattak egy-két előadást, aztán elmentek, mert nem volt átütő ereje az ige hirdetéseknek. Nem akarom minősíteni, de eléggé sok problémát jelentett számomra, hogy nem kaptam igei táplálékot abban az időben. Amikor megpróbáltunk képviselni bizonyos bibliai tanításokat, akkor mindig úgy falba ütköztünk. Egy jellegzetes dolgot hadd mondjak el. Nagyon, nagyon felpörgött dolog volt a kórus találkozóknak a szervezése abban az időben, és utaztunk keresztül Kasul szombatonként az ország egyik végéből a másik végébe, és kórus találkozókat szerveztünk, és én egy időben már azt mondtam, hogy én nem megyek többet veletek. Hát ezt nevezitek ti áldásnak, hogy egymás szórakoztatjuk itt a különböző énekekkel, és semmi komoly ige hirdetés nem hangzik el, hogy csak tulajdonképpen énekelgetünk, megbíráljuk egymást, hogy ki énekelt jobban, és akkor még csak egy ige hirdetése hangzik el ezeken a kórus találkozókon. Aztán egy idő után azt mondták, hogy nyugodtan jöhetsz, a te kedvedért lesz ige hirdetés. Hát volt ige hirdetés, de olyan ige hirdetés is volt, hogy ilyen valamit mondtak, és akkor az volt az ige hirdetés. Nagyon rosszul éreztem magam ebben az időszakban, és egyszer levettem a polcról egy könyvet, Jonesnak 1895-ben a generál konferencián tartott prédikáció sorozatát tartalmazta, Egervári Dezső fordította le. A harmadik angyal üzenet ez a cím ennek a könyvnek, és nem ez volt a címet, talán valami fals címet adtak neki, hogy amit a jövendőlés lelke mondott a két hírnökről, nem tudom. De úgy elkezdtem olvasgatni, és teljesen leforrázva éreztem magam, amikor olvastam Jonesnak a prédikációját, meg kinyílt előttem az evangélium, és annyira megszégyenítve éreztem magam, hogy én odaálltam abban az időben Háló Sándor mellé, és támadtam azokat a testvéreket, akik a valódi evangéliumot képviselték, végeredményben hiteltelen megigazolás evangéliumát, hogy akkor utána belástam megint ebbe az irodalomban, és azt kell mondanom, hogy a Biblia a maga tiszta tanításával, evangéliumával kinyílt előttem, miután elkezdtem tanulmány. Kézbe vettem a Wieland 1888-as üzenet című könyvét is, és más könyveket, és nagyon szégyeltem magam, hogy én itt vergődök tehetetlenül egy ilyen helyzetben, és közben barátaim elhívtak egy eldugott somogyi kis faluba, hogy vegyek részt valamilyen tábor összejövetelen. Hát én elmentem velük, és ott szembesültem vele, hogy ez az eldugott somogyi kis falu tulajdonképpen egy adventista bibliatábor. Reisinger Jánosnak volt ott egy ilyen evangelizációs bibliatábora éppen Törökkopányban, ahol a befogadó képességet meghaladóan, talán akkor még ilyen sárga úttörő sátrak is voltak, meg rengeteg ilyen magánsátor is fel volt állítva. Talán 250-en voltak jelen, amiből 100-an voltak adventisták, 150-en vendégek. Én ott élem a klub életemet az Unió gyülekezetében, itt meg folyik az evangelizáció ezerre. Úgyhogy nem sok kellett hozzá, rövid vívódás után kezembe került egy szólólap, hogy a Sola Scriptura főiskola levelező tagozatára bibliaoktatónak vallási hovatartozás, bőrszín, nemtől függetlenül bárki jelentkezhet. Gondoltam, hogy én is bejelentkezem, mint a hetednapi adventista egyház tagja. Oda emlékszem, hogy a felvételén Karcsi és Oszi bácsi fogadott, és úgy meg voltak lepődve, Jenőként, te mit keresel itt? Hát jöttem felvételizni. Én nekem nem szabad felvételizni, dehogy nem. Szóval én azért iratkoztam be, hogy egy picit jobban megnézem, hogy valóban működik-e az evangélium. Mert az, hogy működött az evangélium, az evangelizációkon lemérhető volt. Az egyértelmű visszajelzés volt számomra. Hogy működik-e az evangélium. És akkor végig jártam a levelező tagozatot, megírtam a diplomamunkámat is, és végül 2002-ben jutottam el odáig, hogy kicsit piros arccal, meg szégyenkezve elmondtam a testvéreknek, hogy bocsánatot kérek azért a károkozásért, amit azzal okoztam, hogy igaztalanul vádoltam meg testvéreket, és a valódi működő evangéliumot én hamis tanításnak bélyegeztem. 2002-ben jeleztem a gyülekezetemben, ott az érdi gyülekezetben, az akkori prédikátoromnak, bizottságnak, a prédikátorom egyben az Unió elnök is volt, hogy én szeretném ott megtartani a tagságomat, de szeretnék részt venni abban a munkában, amit a Keresztény Advent Közösség végez. Ez 2002. októberében volt valahogy. És azt mondta a prédikátorunk, Unió elnökünk, hogy azt csinálsz, amit akarsz, de ettől kezdve ide a gyülekezetben nem teheted be a lábadat, nem fertőzheted meg a közösséget azokkal az eszmékkel, amiket a Keresztény Advent Közösség képvisel, és nem okozhat szakadást itt a gyülekezetben, akár a jelenléteddel is. Úgyhogy 2002 novemberétől én az Ugligeti gyülekezet tagja lettem. 2003-ban megalakítottuk ezt a gyülekezetet, létrejött ez a gyülekezet, utána pedig 2005-ben úgy döntöttünk, hogy tovább osztódunk egy üressé vált teremben, újra alakítottuk a Benczúr utcai gyülekezetet. Röviden ennyi a történetem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.